Dúra Dóra független országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk Mozgalom alapítója, és Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Ásotthalom polgármester, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják az infostart.hu oldalon, és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Addig, amíg nincs meg az alapító okirat, mondanak politikai hívószavakat, hogy mi a Mi Hazánk?
Természetesen, már volt is egy ilyen kezdeményezésünk, amelyet Pongrácz András, aki egy szellemi atyának tekinthető a mozgalomnak, úgy gondolom, és Novák előtt közösen kezdeményeztek. A lyukas zászló átadási mozgalomról van szó, amelyben civil szervezeteknek, önkormányzatoknak adományozunk lyukas zászlót. Ugye Pongrácz András az a szabadságharcos 56-os forradalmár, aki például a Sztálin szobor ledöntésében saját kezével is részt vett, és annak a Pongrácz Gergelynek a testvére, aki 2003-ban a Jobbikot is útjára indította, ugye Pongrácz Gergely pedig a Korvin köznek a parancsnoka volt, de 6 Pongrácz fiú harcolt egyébként 1956. októberében a szovjetek ellen Budapest utcáin, úgyhogy úgy gondolom egy rendkívül jó erkölcsi iránymutatású szolgál az, hogy ő hogyan indítja útjára ezt a mozgalmat.
A forradalom emlékének ápolása lesz a Mi Hazánk Mozgalom politikájának a lényege?
A 2060-ig titkosított ügynöklisták feloldását és nyilvánosságra hozását hirdette meg Novák Erőd és Pongrácz András ezzel a szimbolikus akcióval. Tehát nagyon fontos a Mi Hazánk alapításánál azt egyértelművé tettük, hogy mi átlátható közéletet szeretnénk. Tehát legyen vége annak, hogy a rendszerváltozás óta nem tudjuk például, hogy az ügynök listák, az ügynök akták pontosan mit tartalmaznak. Tehát tiszta vizet szeretnénk a pohárba önteni.
Izgat ez valakit? Hát az LMP számtalanszor próbálkozott, ez Dúró Dóra testközelből látta a parlamentben ezzel a témával, és attól nem nőtt a népszerűségük az egekbe.
Hát úgy gondolom, hogy azért vannak olyan kérdések, amelyeket elvi alapon kell megközelítenie egy olyan párt, amely értékrendi alapon működik, és úgy gondolom, hogy igenis az a társadalmi feszültség még most is jelen van Magyarországon, ami a kommunizmus hagyatéka. Nagyon sokan nem tanulhattak tovább, akár ugye az előző rendszerben, és emiatt akár a fizetésük is alacsonyabb ma, vagy a nyugdíjuk is alacsonyabb, miközben kommunista vezetők luxus nyugdíjakkal élnek, hogy egy újabb antikommunista programpontot mondjak, és az pedig úgy gondolom egy minden nemzet életében, hogy szembenézzen a múltjával, a 20. századi múltjával, vagy akár a kommunizmussal, amelynek még nagyon sokan ma is haszonélvezői az akkor megszerzett pozícióiknak, akkor megszerzett gazdasági hatalmuknak, úgy gondolom a társadalmi igazságosság szempontjából is rendkívül fontos.
Ez lesz a politikájuk lényege?
Nagyon sok olyan aktuális témát is érintettünk már, mint például népesedés politika. Én most ma délelőtt ásotthalmi polgármesterként például azzal foglalkoztam, hogy helyi vállalkozókkal találkoztam, hogy hogyan tudjuk megoldani a munkaerőhiányt. Például a mezőgazdasági idénymunkákat tekintve egyszerűen nem tudnak már munkás kezet találni, és Romániából hoznak át munkaerőt. Tehát nagyon-nagyon komoly problémák vannak ma Magyarországon, és szinte minden olyan probléma, amivel én találkozom gyakorló polgármesterként, az a népesedési helyzetre visszavezethető egyébként, akár az üresen álló tanyáink, ugye ott a Magyarország egyik legnagyobb tanyás települését vezethetem, tehát rengeteg olyan dolog kapcsolódik, akár a nyugdíjasok helyzete kapcsolódik a népesedés politikához, amiről mi rögtön az első pillanatban elkezdtünk beszélni, és egyébként Dórival együtt azért 6 gyermekünk van, tehát ebből a szempontból azért igyekszünk példát is mutatni, de nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy magyar gyermekek szülessenek itt a Kárpát-medencében és Magyarországon.
Elindult valami, hát ezen kívül a termékenységi rátánk megy fölfelé.
Nagyon kis mértékben valóban történtek előrelépések, bár amilyen előrelépések történtek politikai szinten, azért annak a hatása érdemben a családok szintjén még nagyon kevéssé jelentkezik. Tehát, hogy 1,23-ról, ha jól emlékszem, ment fel 1,5 környékére az egy anyára eső gyermekeknek a száma, de hát csak ahhoz, hogy tudjuk a társadalmat fenntartani, ahhoz kellene 2,1, de mivel ugye Magyarországon már 1980 óta fogyunk, ezért minden szülőképes korú nőnek 4 gyermeket kellene szülnie a Magyarországon ahhoz, hogy az államháztartás hosszú távon is fenntartható legyen. És ebben még az elvándorlás adatai nincsenek is benne. Tehát azok a kormányzati intézkedések, amelyek megvoltak az elmúlt 8 évben, és úgy gondolom, hogy attól, hogy ellenzékben van egy párt, vagy én magam független képviselőként, attól még nem kell elvitatni, hogy ténylegesen történtek lépések a családpolitika területén, ugyanakkor látjuk, hogy a kormányzat még mindig nem kezeli kellő súlyánál ezt a kérdést.
adnának még több pénzt, még nagyobb kedvet csinálni az anyáknak? Azért három gyerek is elég sok.
Ez egyrészt szemléletbeli kérdésekről is szó van, ami a kormányzat politikájában hibás, másrésztről pedig anyagi juttatások vonatkozásában is igen szükség lenne további lépésekre. Például a csokot, hogyha említhetnénk, nagyon jól hangzik, hogy 10 millió forintot kap valaki a harmadik gyermek vállalása esetén, csak hogy ebből kimaradnak nagyon sokan olyanok, akik egyébként terveznének gyermekeket, de mivel nem érik el azt a jövedelmi szintet, ami szükséges ahhoz, hogy ezt igénybe tudják venni, ezért ők nem részesülnek ebben a kedvezményben. De az adókedvezmény vonatkozásában is ez még továbbra is probléma, hogy a kisebb jövedelműeket kizárja a kormányzat ezekből az intézkedésekből. Én úgy gondolom, hogy erre választ kellene adni, és ezt ki kellene tágítani, ki kellene bővíteni a hozzáférésnek a lehetőségét. A másik a szemléletbeli kérdés. Ugye egyrésztről a nők munkaerőpiaci helyzete az Európában manapság már összefüggésben van a gyermekvállalási kedvel. Még 30 éve az volt jellemző, hogyha azt támogatta az állam, hogy valaki minél tovább otthon tudjon maradni a gyermekével, akkor született több gyermek, mára ez megfordult, és azokban az országokban sikerült a népesedési helyzeten javítani Európában, ahol több nő dolgozik. És Magyarországon kevés ösztönző van arra vonatkozóan, hogy a nők munkaerőpiaci helyzete javuljon. Ráadásul az anyaságot a munkaerőpiac rendkívüli mértékben bünteti Magyarországon. Tehát ez egy nagyon sok olyan szemléletbeli kérdés van, ami nem csak az anyagiakon múlik, hanem azon is, hogy milyen családmodell, mi az, amiben a választás szabadságát, a lehetőségeket megadják a nőknek gyermekvállalást követően is.
Marad a Mi Hazánkban a radikalizmus?
Számomra ez mindig olyan nehezen értelmezhető szó, hogy mi az, hogy radikalizmus. Én ezt mindig elmondom, és unosuntalanig ismételgetni is fogom, hogy a politológusokra, esetleg újságírókra bízom azt, hogy ők hova helyezik a politikai palettán a Mi Hazánkat. Minket én azt gondolom, hogy nem ez foglalkoztat elsősorban, hanem mindig a valós helyzetre, a valós problémákra szeretnénk reagálni. 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt akár, amikor mi még szárnyainkat bontogattuk a magyar közéletben, akkor olyan ügyeket tűztünk az ászlónkra, amire akkor azt mondták, hogy ez radikalizmus, vagy ez nem tudom, szélsőség. Ma pedig ez egyáltalán nem számít annak, akár a trianoni problémát, hogyha említem, ugye ma már azért június 4-e egyfajta állami megemlékezés is, emléknap, ma már azért nagyon sok olyan kérdés van, amiről mi annak idején, amikor elkezdtünk beszélni, akkor radikálisnak számított, és egyébként pedig nem az, ma már nem az, egész Magyarország és egész Európa radikalizálódik egyébként, hogyha politológiai értelemben, vagy egyáltalán a hétköznapi problémákat tekintjük, nem csak a migráció radikalizálja egyébként az embereket, hanem a különböző gazdasági kihívások, az elvándorlás, és ezernyi olyan dolog van, akár a banki hitelkárosultak ügye, ezer olyan dolog van, ami azért radikalizálja az embereket, egyszerűen bosszantja az embereket, és hogyha nagyon sokáig bosszantják az embereket, az előbb-utóbb radikalizációhoz szokott vezetni.
Dühös embereket várnak a Mi Hazánkban?
Semmiféleképpen,
valami bosszant?
Nem, semmiféleképpen nem így fogalmaznám meg. Azokat várjuk, akik tenni szeretnének a hazájukért, és ugye a jelmondatunk az a régi Szabó Dezsői mondat volt, amit a zászlóbontásra választottunk, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Tehát azokat az embereket, azokat a magyarokat várjuk ebbe a mozgalomba, akik számára fontos, hogyha egy másik honfitársuknak bármilyen problémája van, még akkor is, hogyha őt az esetleg nem érinti. Tehát próbálunk segíteni mondjuk azoknak a deviza hitelkárosultaknak is, akikkel nem nagyon foglalkoznak ma érdemben, egyetlen egy párt sem foglalkozik a problémájukkal.
Még annyiban kiegészíteném itt a radikalizmus vagy nem radikalizmusnak a kérdését, hogy úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy a Mi Hazánk politikáját az meghatározza, hogy ettől a bélyektől úgymond félnénk. Nem fogunk félni, hogyha radikálisnak bélyegeznek minket, akár attól, hogy a cigányság és a magyarság között fennálló feszültségről beszélünk, akár ennek a népesedés politikai vetületéről, hiszen míg a magyarság lélekszáma generációnként megfeleződik, a cigányság lélekszáma megduplázódik.
Ennek örülni kell, nem? Több magyar gyerek születik ebben az országban. Magyar állampolgárok gyerekei magyar állampolgárok lesznek.
Rengeteg olyan társadalmi vetülete van a cigányság életmódjának és a cigányság körében tapasztalható szokásoknak, amelyek például a magas munkanélküliséghez hozzájárulnak. Nagyon kevés olyan mérés áll rendelkezésünkre Magyarországon, amely külön tudja mérni a cigányságnak az élethelyzetét, helyzetét, akár a munkanélküliségre vonatkozóan, akár a gyermeklétszámra vonatkozóan, akár a bűnözési statisztikákra vonatkozóan. Ugyanakkor van néhány ilyen, és nem szabad úgy gondolom, hogy a radikalizmus vagy akár a rasszizmus vádjától félve nekünk, a Mi Hazánk mozgalomnak félni attól, hogy erről beszéljünk, és ezekre megoldási javaslatunkat.
Kezdeti időkben a Jobbik ezt a napirenden tartotta. De ennek a népszerűségüknek volt egy felső korlátja. A Jobbiknak... Nem tartanak attól, hogy megint ugyanez áll elő?
Egyrészt nem szabad, hogy bármelyik pártot kizárólag a közvéleménykutatási eredmények azok, amelyek vezessenek és irányítsanak.
De volt választás is.
Másrészt, és a választási eredménye a Jobbiknak rosszabb lett, mint 4 évvel ezelőtt volt. Tehát a Jobbik akkor érte el eddigi legjobb eredményét százalékos értelemben, ami ugye azért meghatározza, hogy egy pártnak milyen a társadalmi beágyazottsága és a támogatottsága, amikor ezekről a témákról még beszélt. A Jobbik 2014-ben 20,5%-os választási eredményt ért el, majd most a néppártosodást követően alig több, mint 19%-os választási eredményt, tehát igen, egy visszaesés, egy csökkenés volt az, ami jellemző volt.
Mert nem beszéltek a magyarországi cigányságról, ennek tudja be?
Na, az a helyzet egyébként, hogy én az előbb ugye azt mondtam, hogy valós társadalmi problémákra fog választ adni a Mi Hazánk, és nem érdekel minket az, hogy éppen milyen bélyeget ragasztanak ránk, hogy egy szemléletes példát hozzak. Itt volt ugye a kerítés. A kerítés ugye, a határkerítés ugye. 2013-ban, amikor polgármesteré választottak, rögtön ezzel kezdtem foglalkozni, ugye, mint annak a településnek a polgármestere, amely valóban a legnagyobb tömeges illegális migráció elviselésére kényszerült, és én emlékszem, hogy körülbelül másfél éven keresztül nemhogy a kormánytól pattantam vissza, és jártam a kormány megbízott nyakára ezzel a kerítés ötletemmel, hanem még a saját képviselőtestületem sem igazán értette. Az ásotthalmi képviselőtestület sem értette, hogy miért akarok én kerítést építeni az ásotthalmi határa, miért gondolom azt, hogy meg kell állítani az illegális migrációt, miért gondolom azt, hogy ezek az emberek nagy részt nem menekültek, hanem gazdasági migránsok. Tehát nekem azért nyilvánvaló lóvá vált 2014-ben, hogy ez nem feltétlenül népszerű kezdeményezés, amit én indítottam. Aztán a vége az lett, hogy a Fidesz tulajdonképpen ezzel a programmal nyert választást, és elsősorban a migrációról beszélt, és megépítette 175 kilométer hosszan ezt a bizonyos kerítést. Én azt gondolom, hogy a politikai pártoknak és a politikusoknak nem az a dolga, hogy közvéleménykutatásokhoz és különböző marketing tanácsadókhoz irányítsa a saját politikáját, hanem az is a feladata, hogy mivel mi 24 órában azzal foglalkozunk, kutatási eredményeket olvasunk, közgazdászokkal beszélgetünk, stb., hogy lássuk, hogy mik a valós társadalmi problémák, azokra találjunk megoldásokat, és egyébként meggyőzzük a magyar embereket arról, hogy amit mi képviselünk, az egy hasznos dolog. Minket elsősorban ez a szemlélet motivál.
Közgazdászokról jut eszembe, Duró Dóra dolga volt még a Jobbikban, hogy a Jobbik köré egy ilyen értelmiségi holdudvarat, hátteret építsen, de erről aztán később nem sok hír jött. Mennyit haladt ezzel a munkával?
Nagyon jól haladtam vele, köszönöm szépen a kérdését. Ugyanakkor nem egy olyan politikai környezetben élünk, amikor felelős tisztségeket vagy pozíciókat betöltő emberek nyilvánosan vállalhatják azt, hogy egy ellenzéki pártnak a munkáját segítik, ezért valóban a nyilvánosság elé kevésbé tudtuk kihozni ezeket a híreket, de volt olyan, aki egyébként vállalta a nyilvánosságot, és ezt követően lett is problémája ezzel kapcsolatban. Szeretném azt, hogy ez az értelmiségi bázis, ez a Mi Hazánk mozgalom körül is ki tudjon épülni, és erre már most részben ugyanazok, részben mások is. Akár a személyes kapcsolatok hatására is, de én úgy gondolom, hogy elsősorban az értékrendi közösség az, ami meghatározó kell, hogy legyen ezzel az értelmiségi bázissal, és úgy gondolom, hogy ez sikeres is lesz, hiszen például az alapító nyilatkozatunknak a megfogalmazásában, megszövegezésében az értelmiségre is természetesen rendkívüli mértékben számítunk. Egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a Fidesz is elengedte egyébként magától a nemzeti értelmiségnek egy jelentős részét, tehát tudatosan nem politizáltak, vagy kevésbé vették figyelembe azt, hogy mit mond az értelmiség. Ugye a Hídvégi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy tusványosi beszédében el is mondta azt, hogy lehet a soros kampánnyal kapcsolatban, hogy lehet, hogy értelmiségiek ez ellen tiltakoznak, vagy nekik nem tetszik, de ez az, ami működik. Tehát itt gyakorlatilag nyilvánosan is elmondta, hogy kevésbé veszik figyelembe az értelmiségnek a véleményét. Mi ezt nem szeretnénk elkövetni, ezt a hibát, és ezért különösen számítunk rájuk is.
Milyen lesz a kapcsolatuk a Gárda megmaradt tagjaival? Ugye a Gárda mint szervezetbe van tiltva, a 64 vármegyével, a Betyársereggel. Mert a képeken lehetett látni olyan embereket, akik olyanok, mint hogyha ők lettek volna.
Amiről beszélt már itt az előbb Laci is, hogy a nemzeti oldalon az a fajta beágyazottságunk, amivel már elindul maga a Mi Hazánk, az éppen ezeknek a szervezeteknek, ezeknek az embereknek is köszönhető, és abszolút abban gondolkodunk, hogy egy szövetségi rendszerben működjünk az említett szervezetekkel. Mindenkinek megvan a maga feladata a nemzeti oldalon, de azokban az ügyekben, amelyek szintén az értékrend alapján közösek számunkra, akár a 64 vármegyével, akár a gárdistákkal, én úgy gondolom, hogy azokban az ügyekben együtt kell működnünk, és az a természetes, hogyha együtt működünk velük.
Visszajönnek a masírozós idők?
Az idők változnak. Én azt szoktam mondani, nagyon régóta képviselem egyébként ezt a gondolatot, hogy a történelmet ismerni és tisztelni kell. A gyökereink azok olyanok, amelyeket nem engedhetünk el egy percig sem. Azonban nekünk mindig az adott kor kihívásaira és az adott kor problémáira, társadalmi problémáira kell válaszolnunk, éppen abban a pillanatban megfelelő eszközökkel. Én azt gondolom, hogy nekünk most elsősorban nem feltétlenül masíroznunk kell, de hát ezt majd leülünk a Magyar Gárda megmaradt tagjaival, és megbeszéljük, hogy ők hogyan képzelik a jövőt. Egyébként nekem már most is vannak gondolataim, de mivel ez egy alulról építkező mozgalom, meghallgatjuk őket is, meghallgatjuk a szövetségeseinket, ahogy Dóri mondta, természetes szövetségeseinként tekintünk ezekre a szervezetekre, és mindenféleképpen tervezem én is, hogy leülök a vezetőikkel, a tagságukkal, és megnézzük, hogy hogyan tudunk egymásnak segíteni. Eredetileg ugye a Jobbikkal is egy ilyen kapcsolat volt. 2009-ben volt egy nyilvános találkozónk Szegeden, amit egyébként éppen én hoztam tető alá, ahol Vona Gábor találkozott ezeknek a szervezeteknek a vezetőivel, és ott volt egyfajta feladat megosztás, mindenki tette a dolgát. Az elmúlt években ugye ez az, ami a legkomolyabb károkat szenvedte el, ez a fajta közös munka. Mi mindenféleképpen szeretnénk helyreállítani ezt a közös szövetségi működést.
De mi dolga lehet egy politikai párt életében egy militánsnak tűnő szervezetnek?
Nagyon sok olyan kezdeményezése volt a Magyar Gárdának, ami egyrészt egyáltalán nem volt militáns, tehát nagyon sok hagyományőrző rendezvényt tartottak akár, vagy például sírokat gondoztak, de nagyon véradáson vettek részt, tehát számos olyan eseményt tudnék említeni, amely szintén nagyon fontos volt, és a Gárda életének része volt, bár a médiában sokkal kisebb figyelmet kapott érthetően. Másrésztről egyébként, hogyha a közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseknek a kezeléséről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy akár a gárdisták egy adott településen eljuttassák az ottani önkormányzati képviselőnek például, hogy hol vannak problémák, mi az, amin változtatni kellene. Tehát a gárdistákat is a civil társadalom egy részének tekintjük.
Az akik iszonyú vékony jég, amikor egy politikai párthoz kapcsolódó egyenruhás emberek próbálnak hivatalos személyként föllépni.
Nem gondolom, hogy hivatalos személyként történő fellépésről lett volna szó. Egyenruha
mindig ezt sugallja, hogy valami szervezet, egy erőszakszervezetnek a része.
Nagyon sok olyan szervezet van, amelyeknek van egyenruhája, cserkészeknek is van, mégsem gondolják azt, hogy hivatalos személyként próbálnának fellépni. Nem gondolom, hogy ezekben a részletekben kellene elveszni, és a gárda eszenciáját, vagy a gárdisták munkájának a lényegét ebben kellene látni, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok hasznos társadalmi munkát elvégeztek, ezért köszönet illeti őket. És hogyha vannak olyan értékrendi kérdések, még egyszer mondom, amikben együtt tudunk működni, akkor az rajtunk nem fog múlni.
Lesz-e a Mi Hazánknak sajtója? Mert a Jobbiknak az utóbbi időben már volt saját sajtója is.
Kell, hogy legyen. Egyébként tegyük hozzá, hogy azért a Jobbik mondjuk az elmúlt 8 esztendő alatt a sok milliárdos támogatásból, állami támogatásból képtelen volt azért igazán komolyan vehető nagyobb médiumot, vagy akár televíziót létrehozni, pedig azért nyilván komoly kapcsolatrendszerre is szertett a párt. Mi mindenféleképpen szeretnénk, én azt gondolom, hogy egy komoly pártnak szüksége van olyan médiumokra, amelyeken keresztül el tudja napi szinten juttatni az üzenetét az emberekhez.
Első lépéseket megtették már? Van jelentkező, aki azt mondja, hogy szeretnék a pártnak dolgozni, mint sajtó? Drága mulatság nagyon, nyilván önök is tudják.
Igen, de azért a 21. században már átalakulóban van a média is, és egyre olcsóbb formában is el lehet jutatni az emberekhez a gondolatainkat. Például a Facebook oldalainkat kiemelném, itt Torockai Lászlónak közel 140 ezer követője már is van ugye Facebookon, az eddigi közéleti tevékenységének köszönhetően, tehát azért nem teljesen a nulláról indulunk. látjuk azt mi magunk is, igen, hogy szükséges az, hogy fejlesszük ezt a részét a mozgalomnak, és tettünk lépéseket, amint lesz konkrétum ezzel kapcsolatban, akkor természetesen tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.
Megnyilván látszani fog, mert hogy jönnek rajta a gondolatok. A Kuruc Infóhoz mi a viszonyuk?
Ugyanaz tudom elmondani, mint a Magyar Gárdával kapcsolatos, vagy a 64 vármegyével kapcsolatos kérdésre válaszolva, hogy egy médium, amellyel kapcsolatban úgy gondolom, hogy egy korrektségre törekszünk a magunk részéről, és ez az, ami meg fogja határozni a kapcsolatunkat ehhez a hírportálhoz.
Ott is van valamiféle munkamegosztás? Vagy ez egy önöktől függetlenként működő szervezet?
Hát a 64 bármegy is tőlünk függetlenül működő szervezet igazából, tehát nem lesz sem, nem szeretnénk azt a hibát elkövetni, hogy akár bármilyen szervezetet, akár bármilyen médiumot a saját magunk párt céljaira használjunk fel, hiszen abban hiszünk, hogy szövetségi rendszerben tudunk igazán jól működni, és nem az a célja ezeknek a szervezeteknek, hogy a mi pártunk alá dolgozzanak és ennek alárendelten működjenek, hanem a saját társadalmi szerepüket lássák el, és hogyha hatékony segítséget tudunk nyújtani, akkor nyilván megtesszük, de nem szeretnénk azt, hogy alárendelten működjenek, mert annak nem látjuk az értelmét.
De volna módjuk szeretni azt, hogy alárendelten működjenek? Magyarán van valamiféle utasítási viszony kettejük között?
Természetesen.
Vagy
tök
mindegy, hogy mit gondolnak, mert ők úgyis azt csinálnak, amit akarnak?
Hát mivel önálló szervezetekről van szó, ezért nem a mi fennhatóságunk alá tartoznak.
Próbál-e a parlamentben maga köré frakciót szervezni? Végül is hogy döntött?
Én úgy gondolom, hogy rövid távon nem várható az, hogy újabb képviselők csatlakozzanak, illetve váljanak ki a Jobbikból, de hosszú távon nem tartom elképzelhetetlennek azt, hogy lesznek még akár kilépések vagy kizárások.
De miért döntött úgy, hogy végül is nem adja vissza a mandátumát? Mert ha jól értettem a sajtótudósításokat, ez egy dilemma volt önben is.
Így van, egy nagyon, nagyon komoly dilemma volt, és szerettem volna mindenképpen megalapozott döntést hozni, ezért is vártam néhány hetet, hogy ne az érzelmek befolyásoljanak, amikor egy ilyen tényleg az én életemet is, és a Mi Hazánk mozgalom életét is meghatározó döntést hozok meg, és az ásotthalmi rendezvénytől tettem függővé végül a döntésemet, és ezt egy olyan siker övezte, ezt a rendezvényt és ezt a kezdeményezést, amely szeretetet és biztatást érezve döntöttem úgy, hogy végül maradok az országgyűlésben.
Független országgyűlési képviselőként mit fogod csinálni? Az egy nagyon szűk terep.
Nem. Én úgy gondolom, hogy lehet tisztességes munkát végezni akkor is, hogyha az ember nem tagja egy frakciónak, sőt, sokkal inkább tudok a magam ura lenni, és nagyobb lesz a politikai értelemben vett mozgásterem. A házszabály nyilván meghatároz nagyon sok mindent, ami egy független képviselőnek nem lehetősége. Ugyanakkor az elmúlt két ciklusban az ellenzéki frakcióknak rengeteg lehetősége volt a parlamentben, mégis mind a kétszer kétharmaddal nyert a Fidesz, tehát úgy gondolom, hogy nem feltétlenül ez az, ami mondjuk meghatározza az, hogy hogyan tud az ember az adott keretek között érvényesülni. Szeretnék nagyon komoly szakmai munkát végezni természetesen, és ezt a vonalat az elmúlt ciklusban az Országgyűlés Kulturális Bizottságának az elnökeként volt alkalmam teljesíteni. Mindenképpen szeretném ezt a vonalat továbbvinni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Dúró Dóra független országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk Mozgalom alapítója és Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Ásotthalom polgármestere volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió oldalán, az infostart.hu-n és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Most a rádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet. Exterde Tibor vagyok.